Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma kivételesen nem mi vagyunk vendégségben, hanem vendéget fogadtunk itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Maneszes Márton énekes, a Magyar Nóta és a Magyar Operett szerelmese tisztelt meg bennünket jelenlétével, akinek a nevéhez fűződik a Hungarikum Kavalkád nevű kulturális márka. Mindenről szó lesz az elkövetkező 50 percben. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Műsorunk mikrofonja előtt egy vendéget köszöntünk, Maneszes Márton énekest. Az a megtiszteltetés ért, hogy tegeződhetünk, akkor élek a lehetőséggel. Azt olvassuk rólad, Marci, hogy Kolozsváron születtél, de inkább magyar-szlovátinak tartod magad. Na, hogy van ez a két település közötti dolog?
Jó napot szeretnék kívánni mindenkinek. Mindenek előtt meg szeretném köszönni a Vásárhelyi Rádiónak a lehetőséget, hogy itt lehetek. De ugyanakkor meg szeretném köszönni a hallgatók nevében is, akik nagyon-nagyon sokszor rám írnak, hogy hallottalak a Vásárhelyi Rádióban. Gyakorlatilag ennek a rádiónak köszönhetően a legszebb magyar nóták eljutnak nagyon-nagyon széles körbe azokhoz az emberekhez, akik értékelik a minőségi klasszikus magyar nótát, és ezzel szeretném kezdeni, hogy köszönöm szépen. Máskülönben a magyar nyelvnek valószínű, hogy a két legszebb szava az az, hogy köszönöm szépen. Na most Maneszes Márton tényleg Kolozsváron született. Ez kizárólag azért történt a kolozsvári születésem, mert a szüleim rögtön esküvő után Kolozsvára költöztek. Gyakorlatilag mindkét szülőm, édesanyám is és édesapám is magyar-szlováton születtek. Ez azt jelentette, hogy amikor csak lehetett, kötelező módon ki kellett menni magyar-szlovátra, nem csak nekem, hanem a szüleimnek is, de én mindig azt kértem tőlük, hogy maradjak ott. Magyar-szlovát számomra nem azért fontos, mert például a népzenében a néptánc és a népdal bölcsőjének mondják, én nem ezért tartom ezért is, de nekem a nagyszüleimnek a fontossága és az ő szeretetük hozott és tart mai napig olyan közel magyar-szlováthoz. Na most kell tudni azt, hogy magyar-szlováton van egy különálló kis rész, amelyet Dombfalunak neveznek, és azt képzeld el, hogy az 1500-as évekből van már feljegyzés, amelyet annak idején kincstári tanyának neveztek. Miért nevezték kincstári tanyának? Mert ez egy olyan hely, amely az erdőtől elkezdve a mezőkig, a szántóföldekig, a legelőkig abszolút mindennel tele van. 30-40 család lakja, de nincsen egyáltalán nagy távolság a falu és a Dombfalu között. Mégis mai napig, hogyha beszélsz valakivel a Dombfaluból, ő azt mondja, hogy vigyázat, én nem magyar-szlováti, hanem dombfalusi vagyok. A szeretet köt engem magyar-szlováthoz. Ezt kell megérteni. Azért mondom mindig, mindenhol azt, hogy kolozsvári születésű vagyok, de magyar-szlovát fontos nekem. Amit ma látnak a színpadon az emberek, a szabadságom, a boldogságom, az emberekkel történő örömteli találkozásom, annak ellenére, hogy színpad és közönség között kellene legyen egy különbség, én mindig ketté töröm ezt a határt. Engem nem érdekel ez a folyamat. Amit ott látnak az emberek, az kizárólag onnan érkezik. Ha nekem energiára van szükségem, vagy úgy érzem, hogy egy picit gyengébb lennék, akkor nekem elég, hogyha oda kimegyek. Ha holnap valaki beköti a szemeimet, és azt mondja, hogy itt hagytalak a Dombfalunak a közepén, menjél el az erdőig, nekem nem lenne semmi problémám. Én 7 évesen már, nagytatámmal, éjszaka persze, egy jó szekérfát azért elhoztunk annak idején, de hogyha arról volt szó, akkor teljesen mindegy, hogy mit, hova, mikor kellett elvinni. Én nagytatámat követtem a kis Bodri kutyával, de a szószoros értelmében Bodrinak hívták. Úgyhogy a Gyere Bodri kutyám című magyar nóta az nekem egyáltalán nem nehéz, mert a szószoros értelmében én átélem ezt az egészet. És én azt szeretném elmondani, hogy ebben a futóvilágban, mondanám azt is szétzilált lelki emberekkel találkozva, nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, tudván azt, hogy az akkori 7 év, amit ott tölthettem, az annyi szeretetet és örömöt adott nekem, hogy mai napig senki nem tudta letörni a szárnyaimat. Nagyon remélem, hogy ez így is történik ezután is.
A népzenével, a nótával is ott fertőzöttél meg? Az határozta meg a pályádat is?
Nagyon jó kérdés, és köszönöm, hogy feltetted. Nem tette mostanig senki nekem ezt a kérdést fel. A népzenével és a nótával nem voltam annyira tisztában, hogy gyakorlatilag melyik mit jelent. Ott az emberek nem tettek különbséget, hogy ez nóta, vagy ez dal, vagy ez népdal, vagy ez régi, vagy ez új, vagy nem tudom. Ott az emberek egymás mellett egymással múlattak egyszerűen. Tekintsünk vissza a 80-as évek, most gondoljuk el egy 5-6-7-8 éves gyereket, aki látta, hogy a nagytatája egyszer csak beszélget valakivel az utcán, és a következő fél órában a szomszédban teljesen mindegy, hogy hol olyant énekeltek, és olyant múlattak, de úgy, hogy a cigányt összeszedték, hogy honnan nem lehetett tudni soha, de náci annak idején, hogy így hívták a cigány zenészt, az jött, és az egy olyan örömteli, alázatos és tisztelettudó találkozás volt, hogy ott nem kellett kérni senkitől semmit, egyszerűen elkezdték a nótázást. Most honnan tudjam én annak idején, hogy melyik volt a nótas, melyik volt a népdal? Az igazság az, hogy utólag megtanultam és felfigyeltem arra, hogy tényleg nagyon nagy különbség van a kettő között, de a kritikus szemmel nézve van nagy különbség, és fontos a műfaj szempontjából. Szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy nekünk embereknek, egyszerű embereknek a szempontjából, és a mulatság szempontjából egyáltalán nem érdekel senkit. Én most nem akarok megsérteni, nem az én célom ez, hogy most különbséget tegyek, de annyira jól érezték magukat az emberek, hogy én merem mondani, hogy műfaj elemzés szempontjából igen kötelező módon különbséget kell tenni. Onnan tovább valószínű, hogy a jó hangulat és a kellemes együttlét jegyében nótázzunk, így szokták mondani az emberek, de hát ott biza tele van katonadallal, vagy pont népdallal, vagy lehet klasszikus magyar nótával, de az operettet is úgy éneklik, hogy az egy olyan szép dal, hogy őket nem érdekli ez a különbség.
Ez valahogy a lelkünket úgy összeérinti? A magyarok lelkét, vagy nekünk miért jelent ez olyan sokat?
Összeérinti. A népdal is, a klasszikus magyar nóta is, az operett is olyan szépen, szerintem utolérhetetlenül szépen írja le az emberi léleknek, az érzéseknek, az érzésvilágoknak a teljességét, hogy ezt sokszor az az érzésem, érzésünk, hogy ezt szebben nem lehetett volna elmondani. Na most, hogyha sírni akarunk, akkor tele van a népdaloknak. Legalábbis, látod, visszatérve magyar szovátra engem mindig meglepet, hogy olyan fájdalmas dolgokról beszélnek azok a régi népdalok, hogy megrettentő. Azt mondja, hogy kihajtottam virágökről marétre, leveretem a harmatot előle, rég nem hallom a virágökről kolombját, az én babám mással éli világát. Éjjed, babám, világodat nem bánom, csak hogy eddig szerettelek, az bánom. Tehát olyan egyszerűen és olyan nagyszerűen mondja el egy szerelmi összeomlást gyakorlatilag. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy ne említsük azt, hogy mit jelentett nősülni vagy férhez menni régen falun. Hát ki kérdezte meg egyiket vagy a másikat, hogy szereti vagy nem szereti? Hát most bocsánatot kérek, de én olyan történeteket hallottam, beszélek, mai napig mindig kérdezősködöm, hogy ez hogy volt, úgy volt, mint volt. Hát az első világháború után hazatérve egy fiatal ember, amiután 17, 18, 19 évesen már mindenki férhez ott menve, kit vegyen el feleségül? Vagy hogyha arról beszélünk, hogy a föld, vagy a gazdagság, vagy a vagyon, hát hogy nem tudják elveszíteni, tehát ezeknek a népdaloknak olyan háttere van, és olyan szerintem fájdalmas része, ami miatt biza, amikor meghallgatod, hogy ver meg Isten azt a napot, ahol az én. Tehát összeköti, visszatérve a kérdésedre, teljes mértékben összeköti. A fontos az, hogy az embernek a lelki világát hozza felszínre. Szerintem a népdal is, a klasszikus magyar nóta is, és az operett is. Nyilvánvaló, hogy más alapokra téve, de ettől függetlenül azért szeretjük mindegyik műfajt, mert végül is rólunk beszél mindegyik. Attól függ, hogy ki melyik dalba, melyik nótába, hol és mikor találja fel saját magát. Onnantól kezdve kezdi el szeretni, keresni, és onnantól kezdve kezdi el fejleszteni az ismerettségét a bizonyos műfajokról.
Mi hallunk tégedet nótát is énekelni, népdalt is énekelni, operettet is énekelni. Mi áll közel hozzád? Vagy ez úgy van, hogy éppen milyen műsort kell előadni, akkor arra rá tudsz hangolódni?
Nagyon keveset énekelek népdalt. Gyakorlatilag egyetlen egy felvétel született, és nem is fog, csak itt szeretném elmondani, nem is fog több születni. Ezt kizárólag a nagymamám emlékére készítettem. Olyan szerencsés ember vagyok, hogy ezelőtt 15 évvel eszembe jutott egy olyan, hogy kivittem két videós kollégámat, és készítettünk egy hosszú, másfél órás, két órás beszélgetést nagymamámmal. Most azt képzeljétek el, hogy a régi falusi házba bementünk, felállították a kamerákat, nagymamám 10 perc után még mindig figyelte, mozdulatlanul figyelte a kamerát, megszólal, azt mondja nekem, hogy Mártonka, ezek mit csinálnak itt? Mondom, mama, semmit, az égvilágon mi beszélgetünk. Ott született meg a felvétel, amelyet én úgy használtam fel, hogy pont ezt a kihajtottam virágökröm a rétre, úgy énekeltem rá mamának a hangjára, hogy közben egy videós stábbal lefilmeztük a magyarszlováki domfalusi mezőket, azt a házat, ahol én gyerekeskedtem, és azt a kilincset, amelyik már nem nyílik ki. Óriási szimbólumértéke van ott mindennek abban a videóklipben. Azért mondtam, hogy nem lesz több. Én nem akarok ezzel foglalkozni, mert nekem a klasszikus magyar nóta teljes mértékben betölti a lelki világomat. Én egy olyan gazdag műfajnak tartom. Nyilvánvaló, hogy itt nem arról beszélek, hogy a néptánc vagy a népzene nem lenne az. Én pont ugyanúgy szeretem, de attól függetlenül én kizárólag a klasszikus magyar nótával és az operettel foglalkozok. Viszont a mama emlékére és a nagytatám emlékére én ezt az egy népdalt feldolgoztam, videoklipet készítettem, és az marad részemről a köszönöm szépen, amiről az előbb beszéltem, a nagyszüleim felé, mert gyakorlatilag minden, ami ott van, és mindent, amit én ott átéltem, az mai napig meghatározza az életemet.
Aztán hallottál volna, te láttad volna te a kalapokat kidíszítve olyan gombastűvel, virágból, szegfű, rózsa, tulaj, szallagok a leányoknak.
Komolyan?
Bízza! Olyan szépen ötöztünk, s úgy mentünk énekelve az utam végig. Jajajajajaj.
Kihajtottál
Hallad?
Igen.
Nem tudtam, mióta tata meghalt, hogy van szíve.
Hogy van szíve?
Nem fáj fúva.
A szív nem fáj, mama.
Hagyjál nekem békit.
Mama, a szív mint?
Hagyjál békit. Most tudom, hol van. Tudom, hol dobog. Minden.
Isten a te anyádon, miért csinált, hogy bolonduljak utánod? Hagyott volna engemet a halálnak, az én szívem érted,
add össze, ceruza nélkül.
Ceruza nélkül, hagyjak össze. Mit hagyjak össze?
Hogy hogy volt ez?
Hogy mondjak?
Említettük a nótákat. Ez hogyan és miként érinti meg az ember? Tehát mitől másabb, mint mondjuk egy népdalnak a szövege? Hogy ennek van szerzője, az is számít, vagy más témát dolgoz fel, vagy másként dolgozza fel a témákat, mert nagyjából ott is szerelemről, csalódásról, ilyen dolgokról van szó.
A magyar nóta az én személyes véleményem szerint egy hihetetlen értékes műfaj. Ennek a műfajnak az utóbbi 15-20 évben az értéktelen változatát látjuk. Én ezt kimerem mondani.
Ez miben látszik?
Az előadásoknak, a magyar nóta összeállításoknak, felvételeknek, most már digitalizált Reels videóknak a minőségi érték hiányában. Elmondom azt is, hogy miért. Először beszélek erről, valószínű, hogy nem utoljára. Az történik, hogy a magyar nótának teljes mértékben hiányzik az érdek felülete. Elmondom, mit akarok ezzel mondani. Manapság a fiatal generáció most akar, mindent akar, hírnevet akar, és pénzt akar. Ezekből a magyar nóta semmit nem ad meg. Ez már a rostának az első része. Tehát aki nagyon jól énekel, híres akar lenni, nagy pénzeket akar rövid időn belül összeszedni, az olyan tehetségkutató versenyeket, televíziós műsorokat céloz meg magának, amelyek ezt megadják. Szó sincs arról, hogy nem tudna magyar nótát énekelni. De a magyar nóta műfaja neki gyakorlatilag nem hoz, én nem azt mondom, hogy majdnem semmit, de ezt, amit az előbb felsoroltam, ezeket egyáltalán nem hozza magával. Ez mit jelent? Saját személyes tapasztalatról beszélek. Amikor például olyant mondok, hogy, és itt nem fogok mondani neveket, csak nagyobb énekesek, és én azt mondom, hogy mit szólna ahhoz, hogy egy magyar nóta gálán nem kicsin, hanem a legnagyobban részt vegyen, ilyetten remeg, jaj, meg kell nézem a programomat, azt se tudja, hogy hogy magyarázza el nekem, hogy én ebben nem. Itt van ma a magyar nóta.
Amúgy a fiatalok körében tapasztalsz olyant, hogy hajlana e fele? Most nem a hírnévért, nem a pénzért, hanem egyszerűen, mert valahol valami megérintette, hogy téged is magyar szóváton.
A magyar nóta előadásoknak, az előadás módjának, az előadás kereteinek a teljes változására van szükség. Mert én kimerem jelenteni, hogy a magyar nóta lehet nagyon-nagyon sikeres, lehet magas szintű hírnevet hozó műfaj is, de azt mint egy olyan modern köntösdbe kell öltöztetni, amely azonnal felhívja a figyelmét a nézőnek. Kolozsváron 2023-ban a BT Arénában a Hungarikum kavalkád kapcsán én személyes tanúja vagyok annak, hogy 45%-a a nézőközönségnek 19 és 26-27 év között volt. Tehát az nem igaz, hogy ez a műfaj nem vonzó. Az nem igaz, hogy ez a műfaj nem jó. az nem igaz, hogy ez a műfaj meghal, hanem az igaz, hogy ezt a műfajt döglesztik. Miért? Mert nem tudunk kiszállni abból a köntösből, amibe most mai napig ezt a rendszert valaki valamelyik időben kitalálta. Figyelem, én senkit nem kritizálok. Én elmondom a saját véleményemet azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt a műfajt a következő generációnak értékesen, új köntösben, szuper összeállításban, nyilvánvaló, hogy olyan előadókkal is, amelyek azonnal megfogják a közönségnek a figyelmét. Vannak olyan fiatalok, és a kérdésed zseniális, hogy vajon mindenki csak az érdeket keresni, vajon mindenki csak a hírnevet keresni, vajon mindenki csak a pénzt keresni? Nem. Nagyon-nagyon értékes emberek vannak. De itt jön Maneszes Mártonnak a kérdése, amit 5 éve írok, mondok és teszek fel például az MTVA-nak. Hogy hol van az a tehetségkutató televíziós műsor, amely erre a 3 műfajra, a magyar nóta, operetre és a magyar nótát kísérő zenekarok terén, amikor itt már 56 féle vagy 16 ezer féle fajta mindenféle tehetségkutató televíziós műsor van, de itt ezeket az embereket mi nem fogjuk soha az életbe felfedezni, hogyha nem hirdetünk meg egy olyan magas szintű televíziós műsort, amelynek kizárólag ez legyen a célja. A Hungarikum Kavalkád kulturális márkának a második kulturális pillére pedig kizárólag erről szól. Tehát ez a címe, Hungarikum Kavalkád tehetségkutató televíziós műsor. Nem a Kárpát-medencében, vagy lehet csak a Kárpát-medencében, de a nagyvilágban. És nem a 30 és 40 év között, hanem beszélhetünk a 15 és 70 év közötti emberekről, akik minden nap valahol valamilyen magyar nótát elénekelnek. Több millió emberről beszélünk, Osztolányi Dezső azt mondta, hogy minden magyar embernek van egy nótája. Hát hol van az a sok millió magyar ember? Miért hagyjuk, nem értem, 5 éve nem értem, hogy miért hagyjuk, hogy ezek az emberek Szulejmánt nézzék minden nap délután. Bocsásson meg a fennvaló jóisten, de miért engedjük meg ezt? Miért nem érti meg mindenki, hogy semmi más nem kell tegyük, csak feltegyük a palettára ezt a televíziós műsort? Attól még mindenki nézi, amit akar, de hogyha a magyar embernek mindegyiknek van egy nótája, akkor mi miért nem fedezzük fel azokat a nagy tehetségeket? Bocsánatot kérek, de Solti, Kovács Apolónia és Bokor János kizárólag ezekből a műsorokból kerültek a nagyvilágba, és lettek a klasszikus magyar nótának a legnagyobbjai. Hát akkor nem kellene lépni. Mindegy, ez az én személyes véleményem. Én mindent megtettem ahhoz, hogy ez oda kerüljön azokhoz az emberekhez, akik ezt meg is tudják valósítani. A Hungarikum Kavalkád kapcsán bármikor partnerséget lehet kötni, és ennek kapcsán ezt az egészet óriási szintre, világszintre lehet emelni, de ahhoz valaki vagy valakik, azok, akik döntők képesek, azok kell döntsenek.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kályát kis kocsmában mér. 5-6 litert behajítok hajnaltól éjfél. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régit. Jegenye fák nem nő meg az ég. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régit. Jegenye fák nem nő meg az. Két út van előttem, melyik?
kellemes promenáda.
Régebben a nótákat cigány zenészekkel adták elő. Én az utóbbi időben hallok nagyon modern hangszeren való feldolgozását. Ez segít a műfajnak, vagy nem segít?
Egyáltalán nem segít. Én azok közé, az emberek közé tartozom, aki őszinte leszek, bálokon, farsangi, szüreti, szilveszteri bálokon örömmel énekelem, mert nagyon jó hangulat van, de az én személyes véleményem szerint az igazi és az eredeti az a zenekar, ahol nem csak a hegedű, brácsa, cimbalom, nagybőgő, de még a klarinett is ott van. Ez az én személyes véleményem. Emiatt én azon kevés boldog énekesek közé tartozom, aki gyakorlatilag nem is vállal fellépést, mármint előadást vagy koncertet, csak kizárólag élőzene kíséretében. Most, hogy cigányzenekar vagy nem cigányzenekar, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és szerintem érzékeny is egy picit a kérdés. Nagyon sokan mondják azt, hogy a cigányzenekarok a legjobbak lennének a magyar nóta kíséretében. Persze emelem kalapom, nyilvánvaló, hogy a cigányzenekaroknak a minősége az nyilvánvaló, hogy nagyon magas, de én szeretném hinni azt, hogy az erdélyi magyar muzsikusok, vagy a nagyvilág élő magyar muzsikusoknak is kötelező módon tanulni kell, de a zene minősége és szintje van ott, hogy ma nem csak Kolozsváron, de Vásárhelyen, Székelyföldön és Magyarországon is megállja a helyét egy olyan zenekar, aki nem kizárólag cigányzenekar. Nagyon sok interjúban láttam téves infókat. A cigányzene nem Hungarikum. A 100 tagú cigányzenekar, mint márka, igen. De azon kívül a magyar nóta, az operett és a 100 tagú cigányzenekar a Hungarikum, nem a cigányzene. Nekem ugye, mivel nagyon jó kapcsolatom alakult, és hál' Istennek fejlődik is a 100 tagú cigányzenekarral, nagyon jó és nagyon értékes beszélgetéseim vannak a 100 tagú cigányzenekar tagjaival. Ott bizony látom és érzem, hogy ők nagyon-nagyon jól tudják, hogy itt mi a helyzet, és maguk között is elmondják, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy a feljegyzésekben, és legyünk őszinték, a videó felvételeken is, meg hangfelvételeken is, mit mondjak, 99, ha nem 100%-ban, de cigányzenekarok kísérik a klasszikus magyar nóta műfaját. Emiatt minden tiszteletem és minden tiszteletünk a cigányzenekarok iránt. A másik dolog, amit el akartam mondani a klasszikus magyar nótával kapcsolatban, feltetted a kérdést, hogy ez mennyire határoz meg engem. Azért mondom azt, hogy engem teljes mértékben meghatároz a klasszikus magyar nóta, mert én olyan otthon érzem magam, hogy soha semmilyen kérdés nem merül fel bennem, hogy most vajon ez jó, nem jó, jó lenne, vagy nem lenne jó. Én olyan szinten érzem a közönséget magam mellett, most elmondok egy titkot, kacagni fogsz. Olyan zenekarral is dolgoztam már, minőségi zenekarokról beszélünk, akik el sem kérik a műsoromat. Több tapasztalatuk van már, és úgy fogalmaznak, hogy Marcikám, ne küldjed. Tudjuk, hogy ha küldöd is, így is úgy is más lesz. Vagy ha nem is lesz, akkor olyan szinten alakítod át ezt az egészet, amilyen szinten érzed a közönséget. Tehát emiatt is rengeteg vitám volt, beszélgetésem volt, mert ugye nagyon sokan megkérdezték, hogy én ezt hogy látom, és én mindig mondtam, hogy értsétek meg, hogy lehetetlen előre tudni azt, hogy kik lesznek a közönségben. Most, hogyha fiatalok vannak, akkor meghallgatnak egy hallgatót, de nem ötöt. Hogyha idősek vannak, akkor ők is megérzik az andalgot. Lehet, hogy én vagyok az, aki nem ismerem pont azt a nagy repertoárt, amit ők, de attól függetlenül ott helybe adja egyik a másikat. És emiatt volt olyan zenekarvezető is azt mondta, hogy figyeljetek ide, itt mindenki betartja a műsorát. Van eszes, te csinálsz, amit akarsz. Tehát ehhez nagyon sok minden kell. Tehát ahhoz, hogy te ezred másodpercek alatt döntsél a színpadon, és bízzál abban, hogy mögötted mindenki jön, mert ugye rengeteg kérdést lehet ilyenkor feltenni, hogy jó, te elkezded, nem tudom melyik nótát, vagy csárdás, vagy friss csárdás, de hogyha itt mögötted, de azt is eljátszodjuk. Az legyen a legkisebb probléma. Látom a magyar nóta előadásokban, idézőjelbe teszem ezt a szót, mert tényleg senkit nem akarok megsérteni, a kínlódást. Mert amikor te énekelsz, és látod, hogy előtted esetleg vakaroznak, vagy kimennének, vagy beszélgetnek, bocsánat, itt nem előadásról van szó, de mit tudom én, egy bál, vagy stb., akkor te kötelező módon kellene váltsál. Rá kell jönni arra, hogy itt ez a dal nem működik. Na most, hogyha egy énekes azt szeretné, hogy tökéletes legyen, és hogy műsorszintű legyen, mert ő oda azt leírta, és azt ő el akarja énekelni. De hogyha az a hely, a helyzet, előadás nem azt követeli meg, attól tökéletes lesz az ő előadása, de kinek? És akkor jön Valences Márton, és azt mondja, te figyeljetek ide, engem egyáltalán nem érdekel az, hogy itt tökéletesek legyenek a dolgok. Egyáltalán nem érdekel. Emiatt rengeteg kritikát kaptam, elmondtak rólam mindent. Én arra kérem az illető személyeket, mondják tovább. Lesz idejük, nekem is van időm, mondják nyugodtan. Én tartom, és gondolom, és érzem, hogy az értékes magyar nóta egy olyan előadásmódot igényel, amely a közönséget kötelező módon bevonza. Ez nem egy opera. A Traviátát elénekelik, én olyan Traviátát még nem hallottam, hogy a közönség neki fogjon Brindisit énekelni, most már bocsánatot kérek, de amikor egy magyar nóta előadáson, teljesen mindegy, hogy hol történik, elsőként lementem a színpadról. Hát úgy tekintettek rá, mintha legalábbis belettem volna kenve, mit tudom én, valami, nem tudom mivel, hogy Isten ez mit csinál. Hát de mondom, miért nem mennék le? Azóta mindenki lemegy.
Gyere, bodri kutyám, szedd a sátorfádat. Megcsaltak bennünket, kövesd a gazdádat. Téged bottal verne, engem kacagása. Gyere, bodri kutyám, megélünk egymással. Egymás mellett megyünk,
egy előadó a magyar nótát teljesen mozdulatlanul, szoborként, nagyon komolyan próbálja előadni, akkor az én fejemben mindig az a kérdés születik meg, hogy ha ez friss csárdás, vagy esetleg andalgó, akkor miért ne lehetne megmozdulni? Hát az első veszekedésem a Duna Televíziónál volt. Azt mondták nekem, hogy itt van ez a pont, innen nem mozduljon. Hát mondom, akkor én el is mentem haza. Hát hogy nem mozduljon? De hogy lehetne egy ekkora lelki világot, két út van előttem, melyiken induljak? hogy álljak ott akkor? És miért kellene én ott mozdulatlanul álljak? Tehát már csak annyi hiányzott, hogy elvesznek egy 200-as szeget, leszegeznek, és onnan tovább csak akkor megy, amikor befejezted. Észrevettem, hogy mindig beszélünk ilyen felületes dolgokról, nagyon jó volt az előadás, hihetetlen műsor volt, nagyon jól érezte magát a közönség. Gyakorlatilag beszélünk 4-5 órás előadásokról. Hát bocsásson meg a fennvaló jóisten, a Wagner darabok 4-5 órások, és ott a végén az ember, ha nem megy haza pesszimista módon, akkor esetleg egy ilyen harakiri eszébe jut, de miután kimegy az operából és bemegy a parkba, akkor végül is elmúlik neki, de lehetetlen. Fizikailag egy ember 1 órát tud figyelni. Ezt tanítják az egyetemen, amikor 18 évesen bejött az ember, onnan tovább kínlódik. Na most, hogy kikínlódja a 2-3-at, esetleg szünetet vesz magának, vagy lóg egyet, vagy nem tudom mi, előtt az ideje belemenni a részletkérdésekbe. Azt is ki kell mondani, hogy nincs olyan, hogy mindegyik jó. Tehát nincsen tökéletes ember, nincsen tökéletes előadás. Az én személyes véleményem szerint vannak olyan előadások, amelyek megmaradnak az embernek az eszében. Van olyan előadó, akiről azt mondják, hogy te nekem fogalmam nincs, hogy hívják, de ez a csaj nagyon jó volt. Utána kereshetek. Hogyha nem ezt mondják, csak annyit mondanak, hogy nagyon jó volt a műsor, ott már nagyon nagy baj van. Ezt is szögezzük le, hogy valamilyen szinten minden magyar nóta énekes úgy kell hagyjon maga után egy előadást, hogy valakinek, nem apának meg anyának, nem a szomszédasszonynak, hanem valakiben valamit megérintett. És az az érzésvilág, amit megérint, az fogja kihozni belőle, hogy hogy hívják ezt a fiatalembert, vagy ezt a gyönyörű nőt, vagy hölgyet. Én ide akarok kiukadni. Tehát kimerem mondani, hogy teljes lényében, teljes összeállításában meg kell újítani a klasszikus magyar nótát, annak az előadás módját. Most képzeld el, gondoljunk egy kicsit bele, mindenki ismeri, emlékszik a Fölszállott a pávára. Mekkora technika van egy olyan televíziós műsorban, ahhoz képest, hogy Donfaluba is beszéltem Magyar Szovátról, hát ott a porba és a sárba táncoltak az emberek. Hol volt annak idején az a színpad, amit a Fölszállott a pávában látott, a népzenét kedvelő közönség. És biza az emberek hazamentek a munkahelyükről, mert 5 órakor kezdődött a műsor, a vigyázunk, mert nem fogjuk elérni. Ezt kell, ide kell felhozni, ide kell felépíteni kötelező módon a klasszikus magyar nótát is. Az operett sokkal jobb helyzetben van. De akarni kell. Na most képzeljél el egy ilyen magyar nóta előadást. Ingyen előadásokat hirdetünk a klasszikus magyar nóta terén. Hát ki adja magát ingyen ezen a földön? Kérdezem. Tehát én most itt tisztelettel mondom el azt, amit úgy látom, hogy itt az ideje. Mert lehetne beszélni felületes, értéktelen módon napokig. Na most, a másik nagyon-nagyon fontos dolog. Mindenki azt gondolja, és én ezt megint tapasztalatból mondom, egy nagyon-nagyon híres operett énekesnőről beszélek most, aki úgy fogalmazott, hogy hát magyar nótát probléma nélkül, hát azt bármikor. Ezt addig, amíg el nem kezdte, és éreztem, aki rögtön rájött, hogy hoppá, itt a hangommal, vagy csak a hangommal sokat nem érek. Ott egy olyan prozódia kell, a szóvégi T betűk, B betűk, K betűk, azután a hosszú mással hangzó, azután az érzésvilág, amit te megérintesz. Hát hoppá, addig még nagyon sok minden van. Leült mellém, én a Véncigányt énekeltem a zenekarral, és a hölgy sírt. De én a Véncigányt nem énekeltem, hanem a második, harmadik verszakában majdnem prozódia volt az egész, ez egy mese. Egy fájdalmas mese. 11 évig nem énekeltem a Véncigány színpadon. Mindenhol máshol, akárhol összeültünk, mindenhol Véncigánnyal kezdtük és végeztük. De én a színpadon nem mertem. Rengeteg vitám volt énekesekkel, hogy ez nem így van. Mondom, azért van ez így, mert ti hallottátok Soltinak a felvételét, vagy esetleg Pataki Attilának. De ők elénekelték. Abból ti még nem értettétek meg, hogy mennyire fájdalmas ez a dolog. Az elmúlásnak, a színpadon nekem is, nektek is, mindenkinek, akárhány éves vagy, amikor lejárt a szalmakarapnak az ideje, le kell szálljál, még az idős prímás is megpróbált egyszer visszamenni. Milyen fájdalmas ez. Milyen szépen elmondja, hogy Nagyságos uraim, kérem, nem tudom, ismernek-e még, de már nem ismerik. Ez csak az énekesről vagy az emberről szól, és nem tudunk visszatérni. Ezért mondom én azt naponta mindenkinek, hogy éljetek, barátaim. Naponta éljetek, legyetek boldogok, hiába veszekedtek, hiába gyilkoljátok egyik a másikat, hagyjátok egyik a másik hátába a kést, mert nem értek vele semmit, de semmit, attól ti még boldogabbak nem lesztek. Egy nagyon jó magyarországi barátom mindig azt mondja, hogy Marcikám, így áll, boldogabb leszel, és ha jó pálinkát akarsz inni, hozzál magadnak. Úgyhogy visszatérve, a magyar nóta a boldogságról és az együttlétről szól. Ezt oda kell feltenni, ahol neki a helye van. Most biztos nincs ott. Nem azért, mert én nem akarom, nem azért, mert más nem akarja, hanem azért, mert ez egy felső döntés, egy teljes televíziós, rádiós rendszernek. Hát hol tanítják ma a magyar nótát? Ki az, aki ma a magyar nótát énekelhet? Elmondom én, bárki, hol, bárhol, mikor, bármikor. Melyik műfajban van még ez így? Egyikben sem. Tehát itt az idő, jön az ünnep, minden cigarettás új évben elhagyja első napján a cigarettát, másodnapján újra gyújtja, de el kell lassan gondolkozni azon, hogy a magyar értékeknek és a magyar embereknek ezt a fajta műfajt egy szuper, jó hangulatú, értékes köntösbe kell újjászülni. És én ezzel mindent elmondtam.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Maneszes Márton énekest, a magyar nóta és a magyar operett szerelmesét, a Hungarikum Kavalkád megálmodóját kérdeztük. Népi értékeink egyediségéről és az átörökítés lehetőségeiről beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Úgy elúszott, mint a halál. cigány muzsikál a sarkamban. Cikkbe járok, a kontrás meg a cakban. Kukoricatok, én hazatöcök, a Rátóti falu végi csárdából. Öt a cigány muzsikál a sarkamban. Cikkbe járok, a kontrás meg a cakban. Kukoricát én hazapöcögök a Rátóti falu végi csárdából. Meg a cakban, egy kukoricatök, az a döcögök, a Rátóti falu végi csárdában.